A Napoktorockón, hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Határok nélkül Szerda Tifannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl, néhány mondat műsorunk tartalmából. Új korszak kezdődhet. Ukrajna enyhíthet a kettős állampolgárság szabályain.
Mindenképp előremutató a kezdeményezés az ukrán állam részéről, és bízunk benne, hogy Ukrajna egy európai normának megfelelően fogja szabályozni a kárpátaljai magyarokat is érintő kérdést, így a kettős állampolgárságnak a témáját, hisz erre a listára az új szabályozás szerint Magyarország is felkerült.
Könyvünnep és kulturális találkozás. 5. alkalommal rendezték meg a Sepsi Book könyvvásárt Sepsiszentgyörgyön.
Nekünk az a célunk, hogy amit itt az emberek, a közönség megtud az előadóktól a különböző rendezvényeken, az a mindennapi életben is hasznosítható legyen. Tehát így módon a könyv, az olvasás tényleg belépjen a mindennapi életbe egyre inkább, és legyen szellemi, meg akár gyakorlati haszna is, hogyha nem a szép irodalomra gondolunk.
És most jöjjenek a részletek. Kárpátalján a szerdai orosz dróntámadások óta újabb légiriadók zavarták meg a mindennapokat. A megye katonai kormányzója arra kérte a lakosságot, hogy a veszélyhelyzeteket senki se vegye félvárról. Szükség esetén vonuljanak óvóhelyre, és kövessék a hatóságok utasításait. Az ungvári és az Ungvár környéki magyar közösségekben továbbra is érezhető a közeli becsapódások okozta feszültség és bizonytalanság. A részletekről Iváncsik Attila számol be.
Szkoropácki Péter, Palágy Komoróci parókus pont az ungvári görögkatolikus szeminárium udvarán tartózkodott, amikor szerdán az egyik orosz harci drón becsapódott a megyeközpontban. Mint mondja, rendszeresen visz humanitárius segélyt belső Ukrajnába, így már látott és hallott orosz drónokat repülni és becsapódni, azonban saját otthonában ezt átélni mégis rendkívül ijesztő volt.
Munkaidő vége felé jártunk, ugye hallottuk a légiriadót, igazából a korábbi légiriadókkal összehasonlítva talán azt tűnt furcsának, hogy bekapcsolták az úgynevezett fokozott készültségi légiriadót, tehát megszólalt egy másik hang a telefonunk légiriadó applikációjában, és akkor nézte meg igazán mindenki a különböző hirdetett csatornákat, és láttuk, hogy Kárpátalja többi részén, Szolyva környékén már történtek becsapódások, de igazából akkor se gondoltuk, hogy bármi is történni fog, amíg olyan fél négy körül épp itt álltunk az udvaron, és meghallottam azt az ismerős hangot, amit már korábban Kijevben hallottam, igaz, akkor este volt, a drónnak a hangját, amely egy erőteljes motorhang, és akkor felnéztünk az égre, és láttuk közeledni a drónt, amely egyszer csak hirtelen derékszögben lefelé, a föld felé vette az irányt, és becsapódott. Megijedtünk, mert nem tapasztaltunk még ilyet, kicsit mindenki úrrá lett a pánik, különösen a hölgy kollégákon, ők elkezdtek a gyerekeiknek telefonálni, és ugye már ott az iskolákban az óvóhelyeken hallatszott a gyerekeknek a pánikja, hisz talán egymást is hergelték ezzel a helyzettel, de próbáltunk biztonságba vonulni és megvárni a légiadónak a végét.
Bár napok teltek el, Ungváron még mindig sokan a szerdai orosz drónbecsapódásokról beszélnek. A kárpátaljai megyeszékhelyen az újabb támadásoktól tartva többen nem engedték iskolába a gyermekeiket. Köztük van Baki Kovács Melinda is.
Nagyon meglepődtem, amikor hallottam a hírekben, hogy Ungvárra is elért a dróncsapás, amit Oroszország küldött Ukrajna felé. 4 év alatt még nem volt erre példa, hogy Ungvárt csapás érte volna, de most ez megtörtént sajnos. Munkácson is voltak robbanások, Szolyva környékén is, és itt közel hozzánk, Ungváron is. Ungvártól nem messze élek, 15 kilométerre Ungvártól, egy faluban, és a hírek hallatára én úgy döntöttem, hogy a mai nap folyamán nem is engedem a gyermekeimet se iskolába, se óvodába, hiszen úgy érzem, hogy ez elég veszélyes, és úgy gondoltam, hogy nagyobb biztonságban vannak, ha otthon maradnak a mai nap folyamán, mert valószínű, hogy ez a támadás sorozat folytatódni fog. Amikor légiriadó van az iskolában, akkor a gyermekeket leviszik a pincében. Ugyanabban az épületben található az óvoda is, úgyhogy az óvodások is lemennek a pincében, és ott várják meg a riadó végét. Az óvónéni fel is hívott, hogy már nagyon rég lent vannak a pincében, de ha a szülő vállalja a felelősséget, akkor vihetik a gyermekeket haza. Én munkába járok, úgyhogy nem tudok bármikor kimenni a gyermekekért, hogy hazahozzam őket, ezért is döntöttem amellett, hogy ma otthon maradnak, és inkább biztonságban legyenek otthon, mert nem tudok utánuk menni bármelyik pillanatban, amikor esetleg telefonálnak.
A háború következtében több millió ukrán állampolgár hagyta el az országot, ezért Ukrajna az elmúlt időszakban változtatott állampolgárság politikáján. A napokban újabb országok kerültek fel arra a listára, amelyek esetén Kijev könnyített honosítási lehetőséget biztosítana. Magyarország is ezek közé tartozik, így a jövőben egyszerűbbé válhat az ukrán állampolgárság megszerzése magyar állampolgárok számára. Darcsi Karolina, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikai kommunikációs titkára szerint a vonatkozó jogszabály nem fogalmaz egyértelműen, ugyanakkor a mostani változtatás elviekben már legitimmé teheti a kettős állampolgárságot a kárpátaljai magyarok számára is. Iváncsik Attila összeállítása.
Ukrajna függetlenné válása óta visszatérő vitatéma a kettős állampolgárság kérdése. 1991-ben még 52 millióan laktak az országban, mára csak becslések maradtak, a legtöbb szakértő szerint 30 millió alá csökkent a lakosság száma. Eddig az ukrán alkotmány és a vonatkozó törvények nem ismerték el a kettős állampolgárság intézményét. Kijev azonban úgy döntött, hogy nem akarja elveszíteni a külföldön élő több millió ukránnal a jogi kapcsolatot, ezért ezentúl az Egyesült Államok, Kanada és az európai országok viszonylatában elismerik az adott ország állampolgárságának meglétét az ukrán mellett is. Ennek a haszonélvezője most a 150 ezeres kárpátaljai magyarság, fogalmaz a KMKSZ politikai kommunikációs titkára. Darcsi Karolina kiemelte, az elmúlt években az egyszerűsített honosítási eljárás keretében sokan visszakapták azt a magyar állampolgárságot, amelyet a Kárpátalját az elmúlt évszázadban birtokló államok elvettek tőlük.
A kettős állampolgárság kérdése Ukrajnában régóta politikai diskurzus tárgyát képezi. Gyakorlatilag az ország alkotmánya, illetve ország törvényei eddig sem tiltották más állampolgárságnak a meglétét, azonban nem ismerték ezt el. A háború következtében több millió ukrán állampolgár hagyta el az ország területét, és Ukrajna gyakorlatilag azóta változtatott az állampolgárság politikáján, és a napokban újabb országokkal bővült azoknak az országoknak a listája, akikkel törekszik arra, hogy elismerje annak az országnak is az állampolgárság. Gyakorlatilag így ezáltal a jogszabály által vélhetően azok az ukrán felmenőkkel rendelkező ukránok is szerezhetnek ukrán állampolgárságot, akik például nem Ukrajna területén születtek, és korábban más állampolgársággal rendelkeztek. A korábbi törvények szerint abban az esetben, ha ők ukrán állampolgárokká szerettek volna válni, akkor le kellett volna mondaniuk a korábbi állampolgárságukról. Az Európai Unióban ez egy bevett gyakorlat, a kettős állampolgárságnak az elismerése mindenképp előremutató a kezdeményezés. Az ukrán részéről, és bízunk benne, hogy Ukrajna egy európai normának megfelelően fogja szabályozni a kárpátaljai magyarokat is érintő kérdést, így a kettős állampolgárságnak a témáját, hisz erre a listára az új szabályozás szerint Magyarország is felkerült.
Darcsi Karolinát, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikai kommunikációs titkárát hallották. Ünnepélyes keretek között adták át a felújított Füleki Városházát. Az 1911 és 12 között épült eklektikus épület korszerűsítése a felvidéki kisváros elmúlt évtizedeinek egyik legjelentősebb beruházása volt. A csaknem 3,5 millió eurós fejlesztést nagyrészt az Európai Unió helyreállítási alapjából finanszírozták, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat biztosította. A beruházásnak köszönhetően nem csak a történelmi épület újult meg, hanem a városi hivatal is modernebb körülmények között fogadhatja az ügyfeleket. Agócs Attila polgármestert Tarnóczy László kérdezte.
3,5 millió euró, ez a füleki kisváros léptékével mérve rettenetesen nagy pénz, de senki nem vonja kérdőre Agócs Attilát, Fülek polgármesterét, hogy mire is költötték, mert szemed gyönyörködtetően impozáns lett a városházájuk.
Köszönöm, ez a visszajelzés egyébként a lakosság nagy részétől is, hogy tetszik az, ahogy sikerült ez az épület. Egyrészt igyekeztünk ugye visszaadni az 1912-ben felépült eklektikus épület régi architektonikai jellegzetességeit, a régi ablakformákat, hiszen a szocializmus éveiben belenyúltak, átépítették, ahol boltozat volt, oda beraktak ilyen háromosztatú, tipikus szocialista ablakot, ablakot elvesztek az eredeti ablakszínek, visszahajtottuk a zöld ablakokat, homlokzaton több minden apróságot.
Az irodájában itt van Fülek címere, és valóban a zöld mennyire meghatározó ebben is.
Igen, ugye hát a mi címernövényünk a palma, ami egy sokat emlegetett dolog, hiszen Szlovákia szerte ezt tudják az emberek. Televíziós vetélkedőkben most már évek óta kérdés, úgyhogy igen, a palma miatt ott van a zöld. És ez csak az egyik része a történetnek, tehát ez nem csak ilyen történészkedés, mert ugye sokan tudják azt helyek is, hogy én a múzeumból jövök néprajzkutatóként, tehát hogy ez lehetne az én ilyen személyes heppem is, hogy a régi dolgokat csak így vissza kell állítani, de valójában ezt mi egy uniós pénzcsomagból újítottuk fel ezt a városházat, ahol is a helyreállítási tervből kimondottan olyan pénzcsomag került delegálásra a régiók számára, ahol történelmi épületekben ilyen közhivatalok működnek, mi erre ugrottunk, erre készültünk rá, hiszen évekkel ezelőtt megjelent ez az információ, és maga az épület az kimondottan az energiahatékonyságra fókuszált, tehát itt azért egy központi fűtéscsere, hármas üveget kaptak az ablakok, hőszigetelő vakolatok kerültek föl, mind a mellett megőriztük a homlokzatdíszeket, egy ilyen speciális légcserélő rendszer került kiépítésre, központi klimatizációt kapott az épület, illetve a déli oldalon azt évek óta tapasztaltuk, hogy azért a felmelegedéssel, ez egy téglaépület, a déli oldalról, mikor ide bejön az ember reggel 4-8-kor, akkor itt sokszor 30 fok volt, tehát egy ilyen központi vezérlésű árnyékolási rendszert is kapott az épület. Tehát azon kívül, hogy a történelmi jellegét még jobban visszakapta, megszépült, és merem mondani, hogy most itt a dél-szlovákiai részen egy, nem mondjak sokat, de 60-80-100 kilométeres félkörben minimum a határig, ez az egyik legmodernebb városháza, hivatal épület.
Respektálják azt a fülekiek, hogy ők most, ha ide jönnek be, hát olyan, mintha egy templomba jönnének.
Még most az első napokat éljük ebben az épületben, de én azt gondolom, hogy mindenkinek tetszik, aki eddig ide látogatott, hogy ez már igen régen kellett volna ráfért az épületre, és azért a körbenéz az ember belülről az épületben nem olyan túl sok történelmi műtárgy maradt, vagy olyan részlet, ami visszaadna azt a régi jelleget, néhány teradzó burkolat, vagy kovácsolt vas korlát, ami fölvezet ide a lépcső mentén. Ezeket azért próbáltuk nagyon korrekten visszahajtani, azon kívül meg egy nagyon puritán, semleges belteret kapott az épület, ami próbálja valahol így engedni, dominálni azokat a részeket, amik még megmaradtak.
Agó Csatillát, Fülek polgármesterét hallották.
Határok nélkül Szerda Tifannival.
Hódítás, pusztulás, újjászületés. A Bánát története címmel szervezte meg idei tavaszi tanácskozását és közgyűlését Tordán a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság. A rendezvényen történészek, kutatók és helytörténészek osztották meg legújabb eredményeiket a térség múltjáról és kulturális örökségéről. Kónya Kovács Otília összeállításában elsőként Mezei Zsuzsannát, a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság elnökét hallják.
Két dolog miatt választottuk Tordát. Az egyik az, hogy Bánátban van. A bánáti vonatkozás az, hogy 500 éves a megemlékezés a mohácsi ütközetre, és Bánátot is érintette, és ezzel kapcsolatban lesznek előadások azért, hogy Bánát kellős közepén ez a tanácskozás, és ilyen meghitt környezetben a tájháznál. A másik pedig az, hogy 250 éves Torda, és azzal kapcsolatban is lesznek előadások. Ez egy fényképkiállítás, ami mond beharangoz a következő héten megjelenő könyvet, ami Torda történelmét foglalja össze. Szép számba összejöttünk, majdnem 50 személy jelenkezett be. Az idén is megjelent az évkönyvünk, vannak, akik írjanak még tudományos munkákat, és még mindig van mit kutatni a helytörténettel kapcsolatban.
A 250 éves Tordáról Dobai János, a helyi közösség tanácselnöke értekezett.
Torda az idén ünnepli az új telepítésnek 250 évfordulóját, és ezzel a tanácskozással is valamilyen módon emlékezünk az őseinkre, emlékezünk tehát arra is, hogy 250 évvel ezelőtt nem csak Tordán, a környékre is, Szeged és Makkó környékéről újra telepítették, és újra telélesztették ezt a környéket, hisz ez egy elhanyagolt magyaros telep volt, Mária Terézia idejében sikerült tehát ezt lecsapolni, és akkor tették tehát lehetővé az, hogy ide tudjanak családok költözni, itt tudjanak lakni, élni.
A közgyűlés keretében kiosztották a Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság díjait. A Kalapis Zoltán emlékérmet Mák Ferencnek adományozták, a Szabó József díjat Szedlár Rudolf vehette át.
Mák Ferenc vagyok, régi délvidéki, örök délvidéki, nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Most is hazajöttem a délvidékre, körülbelül 40 éve már, hogy Budapesten élek. Ez a régi háborús időknek a következménye, hogy én ott tüktöttem ki, de szívemben egyre jobban őrzöm a délvidék emlékét. Én életemnek az utolsó 40 évét a helytörténeti írásnak szenteltem, könyveim jelentek meg a délvidékről, olyannyira a délvidéknek élek, hogy én azt a vidéket szeretem bejárni, amiről később könyvet írok. Tehát akár Versec környékétől kezdve, akár a Lendva vidékig. Az én elképzelésem az, hogy a magyar délvidék, a történelmi délvidék az Orsovától Fiumeig terjed. Én a keleti részét, a Bácska-Bánát történetét a Cicelle virágos kertje című kötetemben megírtam. Most a Szlavóniai című kötetem van megjelenés előtt, és remélem, hogy sikerül még a Fiume történetét is kiadni itt a délvidéken. Kész a kötetem, és akkor véleményem szerint, most nagyon óvatos vagyok, elmondtam az élményeimet, a szép meglátásokat, a felfedezéseket, amit a történelmi olvasása közben én a délvidékről szereztem.
Szedlár Rudolf csontavéri helytörténész vagyok. Tulajdonképpen díjazottja vagyok, de mindig is azt mondom, hogy hát ez csapatmunka volt, amit összeállítottunk. Tulajdonképpen a Bácsország külön száma, tavalyi külön száma a vasút történettel foglalkozott, mégpedig a vajdasági vasútvonalak történetével. És hát ez egy komoly csapatmunka volt, nem tudom, hogy miért pont engemet díjaztak ezzel, mert én szerkesztettem, természetesen verbováltam a potenciális szerzőket, és egy nagyon sikeres szám kerekedett ebből a tavalyi munkából. Egy év munkája benne van, ugyanis össze kellett először is szednem a szerzőket, megkérni őket, aztán elolvasni az írásaikat utána. Ez természetesen lektorálásra került, meg kiegészítésre, meg egyéb másra, és aztán éppen eleget eltöltöttem a Grafoprodukt nyomdában a tördelő szerkesztővel, hogy egy minőségi lap kerekedjen ebből.
A Vajdasági Magyar Helytörténeti Társaság 16. évkönyvét Pastyik László ismertette.
Régi kedves tudós ismerőseimről vannak benne írások. Így például a legkedvesebb írás Mészáros Sándor temerini történész, az Újvidéki Történet Tudományi Intézet munkatársa volt. Vele nagyon sokat beszélgettünk az akkori jugoszláviai magyarság helyzetéről, és Sándornak a története ez nagyon megragadott. A másik pedig a dr. Kovács Kálmánról, akit Bada Johanna írt meg. Ő arról nevezetes, hogy a nagy hidat a szerb meg a magyar nyelv között ő alkotta meg a szerb-magyar szótárra, aminek több mint 1 millió adata van, úgyhogy a szerb nyelvnek az összes több nyelv felé ez volt a legnagyobb szótára. Na most külön nekem, meg a feleségemnek öröm volt annak idején, hogy Kovács Kálmán bácsival együtt dolgoztunk ennek a szótárnak a megmunkálásán. Úgyhogy örültem, hogy földolgozták Kálmán bácsi családjának a történetét. No de ezen kívül sok más érdekes írás van a délvidékről, tehát a bácskai községekből, bácskai emberekről, meg a bánságiakról is.
Egy éve vette át az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület vezetését Gergely Balázs. Az elmúlt időszakban a 141 éves szervezet működésének átvilágítása mellett megkezdődött az EMKE online arculatának megújítása is, új kommunikációs szakemberek bevonásával. Közben infrastruktúrális fejlesztések is zajlanak. Felújítják a kolozsvári Szabédi házat, az Egyesület egyik fontos közösségi terét. A részletekről Gergely Balást, az EMKE elnökét, Ferenc Ádám kérdezte.
Alapvetően az első év arról szólt, hogy kollégákkal, az elnökség tagjaival, a vezetőséggel megpróbáltuk feltérképezni az EMKE jelenlegi állapotát. Számos és nagyon sok tagszervezethez, helyi közösséghez sikerült eljutni, és ezek alapján nyilván kialakult egy kép bennem. Nem egy új EMKE-t akarunk építeni, hanem a jelenlegi, a működő EMKE-t még jobban működővé tenni. Alapvetően működőbb szervezeteket, erősebb hálózatot, lelkesebb és élvezetőbb élményszerű közösségi kapcsolatokat, illetve sokkal láthatóbb jelenlétet szeretnénk a jövőben az MK keretein között látni, és hát ehhez keressük most az eszközöket.
És hogyan látja az MK helyét a közösségekben ma? Milyen lehetőségei vannak, vagy milyen feladatai elsősorban?
Úgy érzem, hogy Erdély szerte, de talán ez nem csak Erdélyben jellemző, a mai társadalom egyre inkább az atomizálódásról szól, az embereknek nagyon megváltoztak a kommunikációs, a kapcsolattartási szokásai, egyre inkább a virtuális térbe vonulnak át, és ott élik a mindennapjaikat. Ezt lehet kritizálni, vagy lehet negatív folyamatként értékelni, de ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát akármilyen szervezet megújításán ügyködünk, abból kell kiindulni, ami van, és ezért én úgy érzem, hogy a változásokat is valahol ott kell elindítani, ahol az emberek a mindennapjaikat élik, ha virtuális tér van, akkor nyilván ott. Az igény nagyon erősen úgy érzem, hogy megvan az emberekben arra, hogy közösségi életet éljenek, hogy kapcsolatot tartsanak egymással, aktívak, hozzá szeretnek szólni dolgokhoz, néha még talán azok a régi reflexek is ott vannak bennünk, hogy segíteni akarunk, építeni akarunk, de meg kell találni a módját annak, hogy tudjuk ezt úgymond fókuszálni. Ezt én úgy gondolom, hogy a virtuális világból kell most elindítani, ott kell generálni azokat a folyamatokat, amelyek újra összehozzák az embereket, és akkor ebből a világból szépen lassan átszivárogtatni, áthúzni, áthozni őket a valós fizikai találkozások világába, és mindig ügyek mentén. Az erdélyi magyar közművelődés, és általánosan a magyar közművelődés egy kitűnő eszköz arra, hogy a hívószavakat megfogalmazzuk, és hát azon vagyunk, hogy ez így történjen. Az első lépések arról szóltak, hogy az MK arculatát, az MK külsőséges megjelenését megváltoztattuk. Az arculati változások nyilván önmagában semmiféle változást nem jelentenek, ha nincs mögöttük tartalom, ezért az egész az MK honlapját, illetve az MK közösségi médiás felületeit is most újra gondoltuk. Gyakorlatilag a következő hetekben, hónapban indul az MK új honlapja, és sokkal felhasználóbarátabb tagszervezetek tevékenységének is teret adó interaktívabb honlapot fogunk működtetni, és hát gyakorlatilag neki láttunk egy új kommunikációs szakemberrel az MK közösségi hálós, virtuális közösségi terekben való megjelenésének az újragondolásával. Dolgozunk egy podcast stúdió felszerelésén, gyakorlatilag az MK kolozsvári központja az úgynevezett Szabédi ház manzárt részében alakul ki, most újítjuk fel a manzárt teret, és oda költözne be az a stúdió, amely alkalmas lenne rendszeresen közművelődési, kulturális, közösségépítő témák kibontásával. Emellett elindítanánk egy hangoskönyv programot ugyanebben a térben, amely az erdélyi irodalom gyöngyszemeit hozná közelebb az emberekhez, és elsősorban a fiatalokhoz. Ugye tudjuk, hogy ez is sajnos egy modern és elég általános jelenség, hogy egyre kevésbé olvasunk, és hát ennek a megoldása, tehát az olvasást is úgy gondolom, hogy úgy lehet megszerettetni, kívánatossá tenni, hogyha nem olvas a gyerek, akkor nehéz rávenni, szülőként mondom, hogy olvasson, ellenben ha jó regényeket, jó irodalmi munkákat kap, akár hangos könyv formájában, akkor felkelti az érdeklődését, és utána könnyebb átvezetni, vagy visszavezetni az olvasáshoz. Hát ilyen mankókon gondolkodunk, de hát ez messze vezet, még alapvetően az út elején járunk, és nagyon bízom benne, hogy nem csak anyagi, hanem humán erőforrási szempontból is adottak lesznek a feltételek, hogy az MK-t egy új pályára állítsuk.
Az MK-nek ifjúsági szervezete is van, az MKIS. Milyen olyan ifjúsági programokat terveznek tartani, amik kifejezetten a fiatalok felé nyitnak?
A fiatalság alatt külön gondolok mindig a gyerekekre, és külön az ifjakra, a kamaszokra. Az utóbbit sokkal nehezebb megszólítani. Jó, hogyha velük a saját korosztályuk foglalkozik, vagy magukkal foglalkoznak, ezért jött létre annak idején az MKIS, az ifjúsági szervezet az MK-nek, és hát nagyon ügyes programokkal, könyvturival, a legszebb magyar dal programmal és egyéb programokkal próbálkoznak. Én úgy gondolom, hogy itt annyi tennivalónk van, hogy egy kicsit segítve őket az elkövetkezendő egy-két évben erdélyi szintre szélesítsük ki ezt a kört. Most jelen pillanatban Kolozsváron néhány ember tud ezzel foglalkozni, de bevonva a tagszervezeteket azt szeretném, hogyha az MKIS mondjuk másfél-két év múlva egy néhány ember által koordinált programsorozatból egy jóval szélesebb bázisú ifjúsági mozgalmi köré alakulna. A másik korosztály, a gyerekek korosztály, és nekem nagyon határozottan az a véleményem, hogy az alapokat közművelődési szempontból is ebben a korban lehet lefektetni, ebben a korban lehet kialakítani azokat a kötődéseket, amelyhez később, aztán amikor az ember az ifjúsága, a heves ifjúságán túl van, van hova visszatérni, van hova visszacsatlakozni a közösségbe, a valós értékes kulturális élményekhez. És hát ilyen tekintetben nekem a veszőparipám az, hogy a gyerekek neveléséhez kell minden olyan eszközt megadni, és minden olyan lehetőséget megadni, amely akár hiányzik jelen pillanatban a pályán, akár esetleg innovatív módon újszerű és bekapcsolható a jelenleg működő erdélyi rendszerén. Hát ezen dolgozunk.
Gergely Balást, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnökét hallották. Itt a Határok nélkül. Nagy érdeklődés mellett zajlott a hétvégén az 5. Sepsi Book könyvvásár Sepsiszentgyörgyön. Az Erdélyi megyeszékhely arénájában olvasók, diákcsoportok és könyvbarátok töltötték meg a tereket, miközben könyvbemutatók, beszélgetések, koncertek és közönségtalálkozók váltották egymást. A rendezvény egyszerre szolgált könyvünnepként és közösségi találkozóhelyként. Veresemese Gyöngyvér a főszervezőt kérdezte.
Szonda Szabolcsnak, a Bot Péter megyei könyvtár igazgatójának most már leesette minden kő a szívéről, hogy megnyílt a Sepsi Book, és már javában zajlanak a könyvbemutatók.
Azt hiszem, hogy még nem, de lassan esnek le, ugyanis úgy tűnik, hogy a közönség fogadó készsége, reagálása az eddigi kiadásokhoz hasonló. Nyilván tartottunk attól, hogy esetleg ez a viszonylag rázós év, ugye a gazdasági nehézségek, pénzügyi nehézségek, esetleg az emberek a kedvét elveszik attól, hogy kiárjanak a rendezvényre, vagy létezhet egy ilyen befelefordulás, de úgy tűnik, hogy nem, és azt is reméljük nyilván, hogy a megnövekedett könyvárak ellenére a kiadók is elégedettek lesznek a végére a standforgalommal. Zajlanak a programok abban a formában, ahogyan elképzeltük, tehát úgy látjuk, hogy valóban mindegyik program a maga sávján érdekességeket hoz, jó beszélgetéseket, érdekes könyveket, könyvbemutatókat, jó kombinációkat a különböző műfaji területek között, úgyhogy reméljük, hogy elégedett lesz a közönség a kínálattal, és hogy a Sepsi Book lényegében az 5. kiadásán lényegében ki tudja teljesíteni azt, amit elképzeltünk számára.
Ahány tudósítást hallottam az elmúlt napokban a helyi rádiókban, mindig a képregényt helyezték a középpontba, hogy most ezen keresztül meg lehet a gyerekeket, a diákokat fogni, hogy ez mennyire igaz, majd kiderül, de tény, hogy lesznek olyan programok, ahol a képregény áll a középpontban.
A képregény, mint olyan önmagánál álló műfaj is, meg olyan műfaj, ami egyre inkább betársul a kiadói aktualitásban a különböző egyéb típusú könyvekhez, úgyis, mint közvetítő műfaj, tehát sokszor képregényben dolgoznak fel komolyabb témákat, vagy akár még reál tudományok területéről származó információkat is. Ez nekünk valóban egy novum a kínálatban, úgyis, mint hogy lesznek történeti előadások, a képregény történetéről szól előadások, meg gyakorlati művel és kiállítás is, de az irodalomterápia is újdonság a programban, szintén elméleti megközelítésben előadásként is, meg ilyen mini képzésként, műhelyként is. Lényegében minden, ami kapcsolódik, ami nem a klasszikus könyvbemutató, vagy közönségtalálkozó, vagy ilyesmi, mindegyik próbál gyakorlati információkat hozni. Nekünk az a célunk, hogy amit itt az emberek, a közönség megtud az előadóktól, a különböző rendezvényeken, az a mindennapi életben is hasznosítható legyen. Tehát így módon a könyv, az olvasás tényleg belépjen a mindennapi életbe ide inkább, és legyen szellemi, meg akár gyakorlati haszna is, hogyha nem a szép gondolunk.
Most nem láttam azt, hogy önnek lenne újabb könyve. Dolgozik-e valamin, általában műfordításokat szokott kiadni?
Igen, most Gabriela Adamestianunak elbeszélései novelláiból válogató köteten dolgozom, a Lektor kiadónál fog megjelenni, remélhetőleg az őszre budapesti könyvvásárra.
Szonda Szabolcsot, a Bot Péter megyei könyvtár igazgató